új szavakat várt, új szempontokat, melyek támogatják az övéit, vagy végképp megdöntik. Mert bármi szilárd hangon beszélt, belül egyáltalán nem volt biztos. A fortélyos ügyvédi érvelések, a ravaszul gyanúsan lendületes, mindig nekifohászkodó védőbeszédek szerkezetében, építésében úgy tetszett, mégis volt valami hézag, mely üresen maradt, valami rés, melyet ki kellett volna tölteni. De Ákos nem visszhangozta a jóságos szóáradatot, mellyel felesége elkábította őt. Így magára maradt, és kínzóbb gondolatok mardosták, mint urát, kit ő vigasztalt meg. Fölkelt, mintha kérdené, ki segíthet rajta, ki segíthet ő rajtuk, és minden eszébe jutott. Mindenki eszébe jutott. Még Íjas Miklós is egy pillanatra, ki oly szívesnek mutatkozott. De a gondolatot azonnal elvetette. Ő még gyerek, alig 24 éves. Ákos némán feküdt. Mégiscsak a nőnek kellett újra megszólalnia. Mint egy önmagának mondta, összefoglalva mindazt, ami a vitának eredménye. Mi nagyon szeretjük őt, hangsúlyozta, mind a ketten. És ha ezerszer is jobban szeretnénk, akkor... Akkor? Segített neki Ákos, lehúzva szájáról a paplant, mert kíváncsi volt. Na, akkor? Mi lenne akkor? Akkor... Sóhajtott anya. Hogy mit csinálnánk akkor? Kérdezte. Igaz, mondta Ákos zengéstelen, remény nélküli hangján. Mit csinálnánk? Semmit sem csinálnánk. Mindent megtettünk. Mindent megtettünk, gondolta az asszony. Mindent, ami embertől telt. Mindent elszenvedtünk. Férjére nézett, de az hallgatott. Megtörtént hát a nagy leszámolás, amitől az asszony mindig rettegett, de amit mindig várt is. Kisírták, kiüvöltötték keservüket, fájdalmukat, kudarcukat. Vajkaiék szembenéztek lányuk csúszságával, szerencsétlenségével. Mindent megtettünk. Mindent megtettünk, és mindent elszenvedtünk, sóhajtotta az asszony. De az ura nem felelt. Magára húzta a paplant, hallgatott. Az asszony látta, hogy immár egyedül áll a szobában, egyedül az egész világon. Azzal, ami fáj, és szívét olyan kétségbeesés szorította, hogy majd összeroskadt. De tekintete ekkor önkéntelenül odatévett az ébenfa feszületre, mely az összetolt hitvesi ágyak fölött lógott a falon. A fekete fa alapon csüngött a drága, elsanyarodott test, olcsó gipszből mintázva, aranyfüsttől befuttatva, úgyhogy a sovány bordák a kintól kifelé roskadó mellkas a halálos verejtéktől csapzott, dús férfiha is, aranyosan csillogott. Évtizedek óta nézte őket az ájult istenember, élete és halála határmesdjéjén. Ismerte minden szavukat, minden mozdulatukat, és ő, ki a szíveket és veséket vizsgálja, tudta, hogy most nem hazudtak. Karjait hősien vetette szét a keresztfán, fölistenítve minden emberi fájdalmat az egyetlen mozdulattal, melyet csak ő tett, mióta áll a világ. De a feje a mindjárt beálló dermedet közönyében bukott előre, és arca már megkövült a kínszenvedéstől. Nem nyújthatta-e nő felé sem segítő kezét. Jelenléte azonban mégis nagy volt. Igaz valóság ebben a polgári szobában, hol minden kicsiny volt, egy világtörténeti tragédia magasztosságát, a lángész és forró szeretet végtelenségét árasztotta az édes Jézus, ki a boldogtalanokért jött a világra, és meghalt azokért, akik szenvednek. Az asszony egy lépést tett a feszület felé, szemében pedig most először csillant meg egy igen kis könny. Imádkozni kell, mondta maga elé, inkább magának. Hinni kell Istenben, ki megváltott bennünket, minnyájunkat. Én sokat imádkozom. Éjjel, ha fölébredek, és nem tudok aludni, mindig imádkozom. Akkor megkönnyül a szívem, és hamar elalszom. Imádkozni kell, apa, és hinni. Isten megsegíti majd őt, és megsegít bennünket is. Ákos erre nem szólt semmit. Nem, mintha nem értett volna egyet feleségével. Vallásos lélek volt ő is, különösen 40 éves kora óta. Buzgó katolikus, ki minden húsvétkor gyont, s magához vette az Úr szent testét. De Sárszegen az volt a szokás, hogy a férfiak szemérmes kegyelettel takarták el vallásos voltukat, mint a könnyüket. Csak a nők mutogatták, de tőlük ezt meg is követelték. Anya eloltotta a villanyt, lefeküdt az ágyba. Ő is magára vonta a paplant a szájáig. Nem döntötték el azt, amit akartak. Semmi megoldásra sem jutottak, de legalább elfáradtak. Ez is volt valami. Vagy 3 percig hallgattak. Aztán Ákos fölült ágyában, te, mondta jelentősen. Megint láttam. Az asszony tudta, kiről van szó. Igen? Ott ült a Baros kávéházban. Köszönt. És te? Visszaköszöntem, hogy ne higgye. Ivott. Már iszik is, biggyeztette el száját Vajkainé. Mindig mondtam, szólt Ákos, nem lesz jó vége. Rossz bőrben van, nem él soká. Évek óta tárgyalták Cifra Géza sápadtságát, soványságát, titkos betegségét, mely időnként változott, és mindig megjósolták közeli halálát is márciusra, októberre. De a kis vasúti tiszt csak érdegélt otromba barátjaival, el nem múló náthájával és gyógyíthatatlan zavarával. Ákos gondolkozott. Az Isten nem ver bottal, tette hozzá és lefeküdt. Majd megint fölült. Ég a pokol, mondta tréfásan. A gyomra égett, kegyetlenül, nyelvetövéig. Szódabikarbónát vett be, s oly ügyetlenül, hogy hálóingére hult, bepiszkította állát. A fehér port rágta fekete fogaival. Nem gyújtották meg a mécsest, de nélkülesen volt sötét. A leengedett redők résein átszüremkedett a világosság. A falon fényes léniák inogtak, és az utcáról a piacra haladó parasztszekerek zaja hallatszott be. Megvirradt.